Akkor sziasztok, köszöntök mindenkit az idei év első lelki morzsa előadásán. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien érdeklődtetek az esemény iránt. Bemutatnám Gyuri Zoltánt, aki a Mit játszunk vlognak a vezető vloggere, emellett társas játéktervező, színész, TEDx előadó, és bemutatnám Tóth Dánielt, aki pedig a pszichológus, és emellett a Pszichológus Pass YouTube csatornának a vezetője, és a Digitális Nevelés című könyvnek az írója, és ők ketten fognak nekünk ma egy előadást tartani, még beszélgetni a társasjátékozás mentális hatásairól. Úgyhogy köszönjük szépen erre is.
Üdvözlöm titeket hatalmas a szeretettel, sziasztok! Igen, a felütés, hogy pszichológia és társasjáték. Igen. Hogy igen, aki önismerettel foglalkozik, annak triviális, hogy ennek van köze egymáshoz, és szerintem ez megér egy beszélgetést, illetve egy csomó kérdést, hogy ennek mi köze egymáshoz. Alapvetően szeretem, amikor ez nem az én vagy a mi előadásunk, hanem inkább a tiétek, ezt úgy tudjuk elérni, hogy ha kérdéseket tesztek fel. Mert én nagyon szívesen beszélek olyan dolgokról, amik engem érdekelnek, és lehet, hogy magunk keresztmetszet azzal, ami esetleg titeket érdekel, de egy picit nagyobb ez az unió, vagy ez a halmaz, hogyha feltesztek kérdéseket. Általában erre jó nekem a társasjáték vagy a gyakorlati, amikor a tréninget tartok, akkor 80% gyakorlati fókusszal érkezem, mert hogy tegyen bele valamit a résztvevő, mert onnantól kezdve beletesz valamit, ha egy gondolatot, egy kérdés, vagy bármit, akkor onnantól picit az övé is, és esetleg jobban vigyáz rá, vagy esetleg jobban motivált arra, hogy megőrizze azt, ami ott történik. Úgyhogy részemről én kinyitnám, ha valamikor valami gondolat megcsapja feletetek, akkor kezet fel, kérdezzetek, és akkor annak mentén alakítjuk tovább ezt a dolgot. Mert én magam részéről nagyon szívesen beszélek rengeteg minden dologról. Volt is ez a kérdés, hogy egy órát hogy töltünk meg ezzel a témával. Hát nagyon könnyen. Ugyanis egy napokat, heteket, sőt életen át lehetne beszélgetni a társasjátékokról, de hogy mint cipőkanállal nagyjából egy órába préseljük bele a dolgokat.
Jó.
Mi köze a társasjátéknak a pszichológiához?
Jó kérdés, szerinted?
Ez nagyon hosszú lesz így.
Most nem tudtam kérdezni a kérdést. Most ha egy mondatban kéne, az a nehéz igazából, hogy a saját játékos tapasztalataim kicsit más kalapban vannak, mint a pszichológiai. A zsigeri válaszom az, hogy sokkal kevesebb, mint lehetne. Tehát, hogy ha ez a kérdés, hogy mi a kettő között a kapcsolat, akkor sokkal kevesebb van kiaknázva, mint amennyi lehetőség van benne.
Jó, hogy sokkal kevésbé tudatos a pszichológia és a társasjáték hétköznapi kapcsolata, vagy sokak számára felszínesebb vagy kevesebb, mint amit megérdemelne?
Ez is, illetve konkrétan az alkalmazásban, tehát hogy tényleg a pályaválasztástól, a szervezetfejlesztésen át, akár a pszichoterápiáig egy csomó helyen lehetne sokkal jobban használni a társasjátékokat, és ez jelenleg még nincs, legalábbis minimális.
Sok oldalról indulhatunk nekem, hogyha a pszichológiát hallok, akkor nagyon sok dolog jut eszembe, meg ilyen, hogy pszichológia van, tehát szerintem azon belül nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba indulunk el, tehát hogy milyen irányba szakosodunk, mert nagyon sok irányba használható nekem picit én, mint hogy a zene és a játék kapcsolata. Uh-huh. Hogy oké, a zenén belül most mit, most zenepedagógiát, vagy alkalmazott zenét, vagy a kreatív részét fogjuk meg, vagy valaminek a visszajátszását, tehát hogy túl nagy terület ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy pszichológia. Uh-huh. Most azon belül azt mondom, hogy gasztronómia, és akkor most gasztronómia az most mi? Az étel készítése, vagy a fogyasztása, vagy az étterembejárás, tehát hogy hatalmas nagy halmaz. És hogy ezen belül határozunk-e meg egy picit szűkebbet a társasjátékokkal kapcsolatban.
Határozzunk? Most itt nyitott kérdéssel állok, hogy hova szűkítsük le, melyik részét vegyük?
Szerinted?
De tényleg itt a személyes, tehát a zsigeri érzéseimből válaszolok inkább, hogy én imádtam mindig is a játékokat, és mindig ott volt az utilizáció a fejemben. És hogyha most ha veszük a pszichológiát icipicit, akkor mind nagy fájdalom volt az, hogy milyen kevés dolog van a lehetőségekből ténylegesen hasznosítva. Tehát mondjuk a kutatások 90%-a soha nem lát napvilágot, vagy soha nem érkezik el a célközönséghez az átlag emberekhez, hanem egyik publikációból lesz a másik, annak a cáfolatlanból az akármi, tehát egy ilyen saját belső körben forognak az információk. És a társasjátékokkal kapcsolatban is ez van, hogy persze vannak már kutatások, persze hallottunk már olyanról, hogy flow, persze vannak már ilyen különböző kezdeményezések, csak hogy ehhez képest tényleg azt látom, hogy mondjuk iskolákban munkahelyeken, nem tudom, börtönökbe, fenyegetések rehabilitációjától kezdve a kórházi gyógyulási folyamatokig ezer helyen lehetne használni, és hogy ehhez képest mondtam azt, hogy nekem nagyon kevés, amit látok.
Mit látnál szívesen?
Hát alapvetően jó lenne ledönteni ezt az idióta elképzelést, hogy a játék egy haszontalan, esetleg borderline káros dolog, amiből alapvetően ki kell nőni. Erről már egyszer beszélgettünk hosszasan. Tehát, hogyha ezt sikerülne felszámolni, akkor tök jó lenne, mert akkor nagyon sok helyen, nagyon sok kaput megnyitna szerintem.
Sokat gondolkodom azon, egy-két előadásban beszéltem is már róla, hogy nagyon nehéz a játékról beszélni, mert mit jelent az, hogy játék? Bibliai példát hozván, most itt a Kárlé megengedem magamnak, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy atya. Na, most mi? Most nagyon nehéz, mert a héber az rengeteg szót használ, amit mi úgy fordítok le, hogy atya. Nagyon most rabbi, a fizikai atyám, Istenről van szó, és mi egyetlen szót használunk, atyát. Ez picit Kolibri a diktum, mint a Diktátorban, nem tudom, láttatok a Diktátor című filmet, amikor Aladdin ignoráltatja az igen meg a nem szavakat, és akkor mindenre Aladdint kell mondani. És nagyon nehéz a párbeszéd, hogy az igen meg a nem nincs, hanem minden az Aladdin a válasz. És nekem a játék szó is ilyen, hogy szuper gondolat, most akkor mit értünk ez alatt? Mert nekem játék az, hogy végig tudom-e a zsetont egyensúlyozni az ujjaimon és vissza. Ez is játék, de egészen más típusú játék, amikor a feleségemmel már el is felejtettem, hogy mi vitatkozunk, de én mindenképpen szeretnék nyerni, és én azt akarom, hogy nekem legyen igazam, és ne neki legyen igaza. Ez is tulajdonképpen egy játék, vagy játszmának is hívhatjuk, de a Terra Mystica is egy játék, ahol alapvetően területfoglalással próbálok meg egy abszolút fogalomból, egy győzelmi pontból minden többet gyűjteni. Minden azt mondom, hogy játék. De a kisfiam is, amikor éppen a kiskutyájával, a plusz kiskutyájával egyensúlyozik az ágyában, ő is játszik. Tehát nagyon, nagyon nehéz ez, hogy akkor most a játék alatt pontosan mit értünk. Tehát iszonyatosan szűkösnek érzem a szókincset erre, hogy most egészen pontosan milyen játékról van szó. Mint hogy klasszikus példa az eszkimóknak a hóra van rengeteg kifejezése, úgy könnyű, hogy ők abban élnek, és nagyon könnyen tesznek különbséget a hó különféle állagai között. Míg azt mondom, hogy játék, segíts. Azon belül most akkor pontosan milyen játékra gondolunk.
Hogy akkor... Töltsük ezzel a következőre, hogy definiáljuk, hogy milyen játék.
Nekem van, nagyon szívesen meg is osztom, minden, ami nem kell. Tehát hogy nekem az ellentéte a kell. Tehát onnantól kezdve, hogy neked kell, már nem játék. Akár egy játékon belül is. Tehát én nagyon annak vagyok híve, hogy amikor társas játékozol, és elkezded magad nagyon rosszul érezni, akkor maga a játéksága megszűnik. Onnantól kezdve már valami megfelelés. A barátom miatt, a testvérem miatt, a párom miatt, vagy aki miatt, akinek nagyon beszélték vágódni, de hogy már nem a magam szórakozása miatt folytatom a játékot, mivel már nem önkéntes.
Ja, de hogyha csak ennyire definíció, mint ami nem kell, akkor a délutáni siestám is játéknak számít.
Akár. Nekem délutáni siesta is simán lehet játék.
Tehát akkor eszméletnél se kell lenni hozzá.
Ha... Úgy, rögtön, hogyha abból indultam ki, hogy amikor azt érzem, hogy játszanod kell, tehát neked muszáj játszanod, és én csapatépítő világába jövök, onnantól kezdve nem játszik.
Okay.
Nekem az egy túsz állapot, amikor túlél, menekül az adott helyzetből.
Abszolút.
De akár egy játék alkalmon belül is, amikor ő azt érzi, hogy ő ezt nem szívesen csinálja tovább. Mondjuk felháborodott egy játék közben, rosszul érzi magát, igazságtalanak érzi a játékot, egy olyan helyzetbe került, amiből ő nagyon szívesen távolodna. Nekem az szembe megy mindazzal, ami játék. Ebből adódik ennek a megfordítása, hogy az önmagában való jutalom állapota, amikor magáért játszom.
Ez már közelít, igen, mert ha csak azt mondjuk, hogy minden, ami kell, az nem, akkor az a mi nem játék. De hogyha önmagát végzett tevékenység, aminek nem kell külső jutalom, nem a túlérés szolgálja, stb., az már sokkal közelebb van nekem is.
Hát a Mérjú László klasszikus gondolata, hogy létfontosságú, hogy néha olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nem létfontosságú. Ami nekem túlnyúl az emberiségen, hogy nem csak az emberekre jellemző az, hogy nem létfontosságú dolgokat csinálnak. Hova tovább? Maga a játék, az nekem az emberiséggel egyidős. Tehát hogy onnantól kezdve, hogy van emberiség, igényel nem létfontosságú dolgot csinálni. De azt, hogy ezt egy másik emberrel, egy embertársával, vagy valakivel együtt csinálja, vagy esetleg valami eszköz bevonásával, az már részletkérdés.
Ne, túlhaladtuk. Már megválaszolt. Most elhangzott.
Oké, akkor a definíció megvan, és akkor most definiáljuk, hogy a pszichológiának mely részével kapcsoljuk össze. Azt gondolom, hogy nyugodtan szóljatok bele, kérlek, megkönnyíti a dolgunkat, hogy kevésbé a teoretikus vonal, ami most itt releváns nekünk, tehát nem a kutatás, inkább a gyakorlati alkalmazott pszichológia, ez még mindig bazi nagy témakör. És hogy, igen? Kérlek.
Igen, nagyon érdekelne az, hogyha lehet kicsit útvonalat keresni, hogy a játékunk bizonyos emberek, vagy sőt a legtöbb embernél nyomkornak gombokat, ugye ilyen érzelmi nyomógombokat, és hogy esetleg erről tudtok-e beszélni, vagy tehát erről az ember freakout-tól, meg ki mint freakout-tól egy játék kapcsán, és hogy akár ezzel lehet-e fejleszteni, vagy hogy ezt mire lehet
fejleszteni. A negatív érzelmi reakció konkrétan?
Igen, és hogy szerintem ezt fel lehet használni, de valószínűleg ezt a jobban tudod mondani. Tehát mondjuk egy ember játszik egy játékkal, és mondjuk szép az ideg, akkor azt az infót, hogy én ettől ki vagyok idegileg, én szerintem lehet használni, de...
Benne van a kérdésedben a válasz, igen, tehát hogy érdekes informatív az, hogy ez játék specifikus-e, konkrétan egy játék, csak ami kiváltja, de az mindig, bizonyos fajta játékok kiváltják, mert simán benne lehet az, hogy azért az embernek is ismernie kell annyira önmagát, hogy önismeret, hogy mi az a játék, amiben én jól érzem magam. Tehát hogy kooperatív játékokat szeretek inkább, vagy kompetitív játékokat. Alkotni szeretek, vagy genyózni. Hogy alapvetően ugye a klasszikus ilyen európai, vagy inkább amerikai stílusú társadalmat. Mi az a hangulat? Mert simán lehet az, hogy a műfajt szeretem, de mondjuk ugyanaz a műfajú játék, ha az Zimbabwe zombis, akkor másképp esik, mint hogyha űrös, vagy fantazis, vagy akármilyen környezetben van. Hogyha beazonosítható valami mintázat, hogy mi az, ami engem bosszant, irritál, stb., akkor az érdekesen önismereti munkába átfolytató dolog lehet, és akkor például valóban lehetne, mondjuk ugye cégeknél szokott lenni az, hogy ilyen stressztesznek és egyebeknek kiteszik az embereket, tehát akkor kiváló, hogy leültetik ahhoz a fajta leginkább frusztráló játékhoz, mert akkor abból lehetne visszafelé, bár ez akkor valami olyan sandbox dolog kéne az én blogigám szerint, amiben, hogyha berakom azt az 5 embert, 10 embert, akárhány embert, akkor mindenkinek megtalálom belőle azt, hogy neki mi az, ami a gyengé, és mondjuk mi az, amit fejlesztenie kell. Ha csak nem tudom azt, hogy ez a társasjáték tökéletesen lefedi azt a munkakört, és akkor lássuk, hogy ki az, aki kiszűrődik a stressztesznél. Azzal együtt zárójában, hogy szerintem vannak olyan társasjátékok, amik gonoszak. Jobb definíció ilyen, tehát hogy egy csomószor a társasjáték készítők direkt játszanak arra, hogy ugye nem a pozitív motivációkkal, hanem inkább a negatív motivációinkkal húznak be minket, ami mondjuk szerencsejáték meg más egyéb dolgoknál is megfigyelhető, tehát ezek az ilyen black hat dolgok. És akkor ezeket lehetne akár külön-külön menni.
Egyetértek, hogy van gonosz játék. Nekem Stefan Dole Intriga című játék a veszőparipám. Ha van benne egy sötétség, van. Akkor az a felszínre fog jönni, és csodálatos, amikor megvesztegetik a játékosok egymást, amihez nem kötelező hűségesnek lenni. Tehát hogy kapok különféle ajánlatokat, mindet elfogadom, mindegyik pénz zsebre teszem. Bocs. És a másikra megyek tovább, ami mocsokrossz érzés, hogy én még ráadásul egy picit támogattam is a dolgot, és még így is hoppon maradok, de utána meg én fogok nálad házalni. Utána meg én a következőnél, és aztán meg én következőnél. És szerintem fontos a transzparencia, hogy nem baj, hogy egy játék gonosz. Vannak filmek, amikben nagyon közelről nézem, hogy emberek szemébe dolgokat tolnak, ez a John Wick 3, és vannak emberek, akik önszántukból ezt csinálják maguk, ahogy ezt nézik. Tehát szerintem, hogyha valaki egy felnőtt ember, akkor szíve joga olyan tartalmat fogyasztani, akár interaktív, akár csak befogadó módon, amit szeretne. De én szeretem tudni, hogy amire én beülök, amire jegyet váltok, az milyen műfaj. Mert alapvetően nincs bajom a Slayerrel, csak akkor ne Grillus Vilmos logója alatt menjen a Slayer koncert. Mert meglepetések érnek.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy ez a különböző karakterekben való belehelyezkedés, ez hogyan segíthet így az önismereten, amikor valami olyat próbálunk ki, ami eddig nem hittük, hogy bennünk van, például sötétség.
Szerintem sokféle játék és sokféle játékos van. Nem hiszem, hogy van olyan egyezményes szabály, hogy a szerepjátékos segíti az önismeretet. Szerintem van olyan személyiségszerkezet, aki kifejezetten keresi ezt a lehetőséget, hogy én imádok karaktert alkotni, a bajszának a hosszát, az ívét, a hajának a mintázatát, és hogy azzal, mint egy ilyen szín karakter megalkotásával órákat és szívmelengető módon el tud tölteni, és számára flow okozó építeni valamit. Tehát például nekem is a real-time stratégiai játékok a háborúig érdekesek. Tehát ilyen valaminek a megépítése az elképesztően szórakoztató, és amit támad az ellen, le is kapcsolom a játékot, mert nem érdekel. Mint a Galaxy Tracker című játékban az űrhajó megépítése rész nagyon szórakoztató, de amint amint jönnek a meteorok, már nem érnek a játék. Tehát hogy nekem az én személyiségszerkezetemnek ez önismereti folyamat eredménye, hogy valaminek a megépítés, a létrehozása fél órában, piciben kis befektetéssel elképesztően lélekszimogató. Tehát nagyon jó érzés, valamit kis befektetéssel lehet valósat létrehozni.
Igen, és fejtsen a képbe, bocsáss meg műzletet, milyen kérdésre csak eszemlített közben, hogy ugye a flow-nak is vannak különböző vetületei. Nem csak egyértelműen 100%-osan pozitív flow-t lehet megélni, és ugye abszolút a pozitív flow tengelyén mozog nekem az alkotás, ennek az élvezete, és a negatív flow tengelyén tud mozogni az, amikor szándékosan a másik játékost genyózod, kitúrod, lerombolod azt, amit csinál, stb. Tehát, hogy amit a bűnöző vonallal rokonyítod, azt hiszem a Csíkszentmihályi eredetileg, tehát, hogy a flow-nak is lehet ilyen, mint amikor elkap a gépszíj, nem tudod abba hagyni, de igazából nem érzed úgy jól magad közben, mint az építés közben.
Lehet. Szerintem ez egy játékos típus, aki tétet keres. Nem baj, ha én szívok, valaki szívjon. Tehát hogy az ő játékához hozzátartozik, hogy legyen pisztoly az asztalon, süljön el, nem baj, én kapom a golyót, de akkor rendelkezik téttel a játék, hogyha valakinek a bőrén ég. És szerintem fontos tudni, hogy mit tud a játék lehetővé tesz egy ilyen helyzetet. Tehát nekem játékosként jogomban áll tudni, hogy én mire írok szerződést. Mi lesz az a játék, ami a helyzetet teremthet. Tehát nekem nagy bajom például a Kis Herceg című játékkal, amikor kedvesen építgetjük a saját kis golyónkat, és a játékosok sorban el... Közös kulturális élményünk van ezek szerint.
7 éves kortól a gyereket tegyél lehetni.
Asztalból, a rohadt életben is, és egyéb terminus technikusok, az utolsó játékosra hagyunk lapkát, azt neki el kell fogadnia, és nagyon kártékony tud lenni a lapka elfogadása, mert vannak azok a majomkenyérfák, amik, hogyha összegyűlik három, azok lefordulnak, minden egyéb áldásos pontgyűjtő lehetőséggel együtt. Olyan egy tetű, aljas, rohadék szemét, tényleg egy icipici kis genyó van a játékosban, és megjátsza a következő soron, következő játékossal szemben, orvodas nagy ordibálások tudnak lenni, egy kedves családi játék. Tehát alapvetően nekem társasjátékos emberként ez a bajom, amikor Grillus Vilmos koncerten egyszer csak elkezdenek ordibálni. És nekem a Kis Herceggel ez a bajom, hogy én várnám a róka, meg a kalap, meg a kígyó, meg a megszörnyített télengem dolgot, ehhez képest pedig kapok egy nagyon genyó lehetőséget a játékban. Tehát szerintem nincs rossz energia, és szerintem az nem rossz, hogyha egy játékos úgy érzi magát jól, hogy mint például én, hogy engem az interakció gyakran zavar. Tehát én nagyon jól el vagyok azokkal a játékokkal, mint például a Szüret című játékban, százan is játszhatnánk. Integetek az asztaltól, hogy szevasztok, felcsapunk középről a lapot, bingo, 67-es, mint a bingo típusú játékok, és mindenki saját maga terében elmókolgat, és nem igazán érdekel, hogy a többiek mit csinálnak. Mert én építész vagyok. A stratéga, őt nem zavarja, hogyha bántják, tehát ő tervezni szeret, és a kalkulációjának része, hogy lehet, hogy jön a Schaller nekem is. Engem iszonyatosan zavar, és ez egy mentális feldolgozás, és most így beamaglak titeket ebbe a terápiás vonalba, hogy engem nagyon nehéz arra emlékeznem, hogy az életben van olyan, hogy te valamit megépítesz, és azt bántják. Tehát hogy te valamit összekupargatsz, megépítesz, és igen, benne van a való világban az, hogy jön valami, és szétrúgja a te szellemi hangyabolyodat, amit te szépen-szépen építgettél. És amikor egy játékban ez tetten érhetően, számíthatóan benne van, bocs, mert nekem jogom van ott a játékszabály, megengedhetem magamnak, hogy földél teszlek egyenlővé, az fáj. Viszont én most már tudom, hogy nem csinálom magammal azt, hogy játszok korokon át, mert ott icipicit ez van, hogy egy működő szisztémát, egy pici kis logisztikát összehozok, csak benne van sajnos, hogy nem egyedül vagyok ebben a világban, és ez fájdalmas ezzel találkozni egykeként.
Igen, és ugye most a másik játékost tudtad be a szempontból felelősként ugye az ő döntésében között, és most a játékhoz olyan helyzet
van,
hogy nem tudtad megépíteni, amit szerettél volna, majdnem, belekezdesz egy új körbe azért, hogy hát ha most sikerül megépíteni. Vagy hogy lehet egészen negatív a játék, én meg utáltam két órán keresztül az akármit, de olyan közel voltam ahhoz, hogy majdnem, hogy bevállalom-e újra csak azért, ez nekem abszolút a félkarodablónak a izéje, hogy csak itt az időnket és nem az érméket dobáljuk, hogy újra megpróbálom, hát ha majd a következő jobb lesz, de ez nem azt jelentette, hogy jó volt játszani azzal a játékkal.
Ez nekem megint egy játékos típus, a kiválóságra törekvő, amikor a saját eredményével versenyez. Tehát még akkor is, hogyha nagy az interakció játékosok között, én egy nagy interakcióval rendelkező, de pontszámoló, tehát mérhetőségen alapuló játékban 408 pontot értem el, én általában 120-at szoktam, motivált vagyok arra, hogy a saját szintemet hozzam, vagy übereljem. És ha nem tudom, a Fight Rise-ban akasztottam 300 pontot. És nekem igenis, az egy nagyon fontos élmény, hogy és akkor nagyon szépen felmegyek a BGG fórumokra, és akkor ilyen 278-at szoktak. Lúzerek. és van az a játékos típus, akinek hót mindegy, gyerekek. Engem sokkal inkább érdekel az, hogy kivel játszom a játékot. Ki nem szarja, mert bocsánat, hogy kit érdekel az, hogy kinek a nyulla megy körbe hamarabb a Dixitben. Nem azért játszom a Dixitet, hogy a nyuszim az iparkoljon előre, hanem hogy a többiekkel játszom, és te azok a képek. Tehát te azok csodálatosak, és szerintem ez mind-mind külön játékos típus. Szerintem ez fontos szinkronizálni, nekünk is van egy nagyon kedves barátunk, Csenge, aki nagyon fázik a hazugság gondolatától. Tehát az, hogy a játékostársai neki hazudhatnak, az a puszta lehetőség, az fájdalommal tölti el, hogyha számára titkos szerepes játékok úgy, hogy van kuka. És nem tudok rá haragudni, egyszer-egyszer próbáltuk, hogy megfogjuk egymás kezét, kilépjünk a komfortzónánkból, nem fog az fájni, de fog fájni. Kérdés.
Igen, még a kis herceg, de hogy ez azért körbe jár. Tehát el kell fogadnod az utolsót, de a következő körben meg egy másik játékosnak kell, utána meg egy másik játékosnak. Tehát itt az embernek azért az igazságérzete kiegyenlítődik, hogy oké, most én rajtam a sor, hogy rajtam fog csattani, amit a többiek esetleg megbeszélnek, hogy te azt válaszd, az neki marad.
Viszont ezt szeretem ketten. Tehát ketten úgy működik, hogy kettő látható, egy nem látható, és az aktuális választójátékos dönti el, hogy melyik az, ami nem látható, de úgyis legalább volt választásom. Ott a rám marad a szar élménye, az a pusztító fájdalmas. Tehát én sokkal inkább megyek a német társaság
területére. De tudsz egy mansot venni, utána három körül.
Még nagyon konstruktív dolog, pszichológia.
Nem adtad el nekem egy.
Ez nagyon érdekes lenne egyébként, pont ilyen munkahelyi alkalmasság, vagy nem is tudom akármi szempontjából, megnézni azt, hogy ilyen helyzetekben ki milyen gyakorisággal választja azt, hogy ki tol a másikkal. Tehát simán lehetett akkor szadizmus, pszichopátia, egy csomó ilyen
dolognak, az csodálatos.
Ez a játék meg demokratikus, mert mindenkinek lehetősége van kiszúrni a másikkal.
Hát egyébként is így van. Mindenkinek az a kérdés, hogy milyen gyakorisággal, vagy milyen előkészítés árán,
Én nagyon nem szeretem azt a mondatot, amikor hiszen ez olyan, mint az élet.
Így van.
Felőségem teljes tudatában közel sem minden játékot ismerve, de minden játék, amivel játszottam, picit olyan, mint az élet, hiszen az életből jön. Tehát hogy az élet sokkal gazdagabb, mint mi el tudjuk képzelni, vagy amilyen mintázatokat mi ismerünk. Mondok egy példát, nekem nagy kedvenc játékom a Yinch című játék, aminek a győzelmi feltétele önmagad gyengítése. Az egy ilyen ötödülőszerű játék, és aki először levesz három korongot a táblájáról, ő győz. Tehát ahhoz, hogy haladjak, ahhoz le kell vennem egy korongomat, ami pozícióvesztés. És aki nagyon elől van, ő hátrányba kerül, ezért nagyon nem éri meg 2-0-ra vezetni, mert ki fogsz kapni. Tehát hogy hatalmas láncolatot tud csinálni a másik játékos, úgyhogy nagyon nagy, gyönyörű szépen magától értetődően balanszol a játék. Tehát semmiképpen nem segíti azt, aki nagyon előre haladott, vagy aki közelebb van a céljához, és egyszerűen szívmelengedve azzal a játékkal játszani, de egyszerűen akkor tulajdonképpen egy kis gyűrű pakolgató ötödülő hót absztrakt az egész, de egyszerűen a szövet, amire festve lett ez a játék, az ígéret, hogy automatikus balansz van a világban, és nem az van, hogy rich gets richer, a gazdag szik, mint a Katánban nekem gyakran élményem, hogy a játék kétharmadánál diagnosztizálható, hogy végigjátszhatjuk, de nem akarok aktuál politizálni. Tehát.
De mégis sokan annyira szeretik.
Oké.
De hogy akkor is egy másfajta játékos.
Nekem például szocializáció kérdése, hogy a 90-es évek előtt nem feltétlen volt a felnőtteknek sem játék közben döntési igénye. Tehát hogy a puszta végrehajtás, gazdák vagy okosan, bőségesen elég. Hiszen olyan, mint az élet. Kapom, ez van, ezt kell szeretni. Tehát teljesen hétköznapi civilizációs motto volt Magyarországon. Ez van, Kádár kockától kezdve nagyon hosszan sorolhatom a Trabanton át. Ez van, ezt kell szeretni. És ez nagyon fontos volt, hogy a játékban is megjelenik. Ezt adta a gép, 4-es, akkor 4-et mehetünk, papa. És akkor szépen 4-et megyünk a bár, kösünk biztos ítást. Minden egyes gazdák vagy okosan játéknak a tanulsága, kösünk biztos ítást. Mert jön a szerencsekártya, nincs döntés. Tehát elképesztően érdekes, hogy jó, nekem még mindig szimpatikusabb, mint a Monopoly, aminek a cím az, hogy Monopol. Hogy mindenki a saját kis kádárkockáját építget, és akkor van porszívó, és hogy siker okozó az, hogy nekem porszívón van. De hogy nagyon szépen jelent meg a modern társasjátékokban az, hogy van döntésed, van ráhatásod. Nekem ezek felnőttebb játékok. Csodálatos, hogy a 4 éves kisfiamnak a puszta végrehajtás elég. Tehát önmagában az, hogy egy alkatrészt megmondjuk, mit csináljak, és annak a lelépése, vagy az arra, annak a végrehajtása, a bőségesen elég. És hogy általában én, amennyire tudom, 6-7 éves korban jelenik meg, ez nagyon változó, hogy azért én már szeretnék dönteni. Tehát már úgy lehessenek alternatíváim.
Kb. Amikor belemennek az iskolába, és elveszik tőlük, igen.
Ez nagyon szép gondolat. Folytasodik, sírok.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha tegyük fel, van egy társasjátékozó ember, aki ő önmagát egy nagy stratégának vallja, okay. Állítja, neki volt egy fix társasága, vagy van egy fix társasága, amiben rendszeresen játszik, bekerül egy másik közegbe, és kiderül, hogy ő úgy tűnik, hogy kevésbé jó stratéga, és ez nagyon nehezen éli meg. Tehát ha valaki elkezd taposni a kis gombjain, hogy hát ő nem lesz első, meg nem lesz második, hanem ilyen nagyon-nagyon a végén kullog, mondjuk abban a társas játékpartiba, és nagyon nehezen viseli el, mert ő ahhoz van szokva, hogy ilyen nagyon közeli pontszámmal végeznek, abban a közegben, ahol ő jött, és hát valószínűleg, hogy elég domináns volt, és ott ledominálta azt a közeget, és ott valószínűleg hagyták is, vagy segítettek neki, vagy... Tehát valami történhetett abban a közegben, amiért ő neki ott sikerélménye volt, viszont egy más közegben nem érzi jól magát, és ennek hangot is ad. Ráadásul ugye mondjuk akár ezt társas játékon kívül is erőszakos módon teszi meg, hogy utána azért ő is visszaviszi a gombokra. És hogy az ilyen emberrel lehet-e valamit kezdeni, vagy kell-e egyáltalán valamit kezdeni, ha ő szeretne mondjuk kompetitív játékot játszani, csak tudod, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, hogy egymás nyomogombjain elkezdünk ugrálni egy játék alatt.
Nem is tudtam, hogy miért jól ismersz. Nekem ez hiúság.
Nekem terápia. Tehát, hogy itt ez már bőven túlmutat a játékon magán. És amikor a játéknak az élménye, főleg a negatív, mert az, hogy valakinek jó kedve utána még órákig, azt nem kell kikezelni. De hogyha a negatív élményeket nem tudja letenni, nem tudja lerázni, esetleg kapcsolati szinten okoz konfliktust, tehát hogy nem tudja megbocsátani a másik embernek, hogy az gáz, akkor azt inkább el kell vinni a ismereti munkába. Most ezt így láthatlanul persze.
Nekem az jutott eszembe, amikor a színműre felmegy a vidéki színjátszó körben nagyon jól teljesítő fiatal, aki a mikroközösségében hatalmas nagy sikerre halmoz, és amikor felmesz szakmai megmérettetésre, akkor ott kaphat olyan visszajelzést, ami nem önazonos azzal az én képpel, amit eddig kialakított abban a mikroközösségben. Nekem volt társasjátékos tábor élményem, a Gábor nyer tábor. Vannak olyan társasjátékosok, akiknek egyszerűen a gondolkodása nagyon pláne stratégiai számolható játékok esetében alapvetésünk volt, hogy ő nyer. Tehát bizonyos szempontból terápiással játszani, mert hogyha van kétséged az önképedet illetően, akkor helyre fogja tenni. Tehát, hogy akár ránsz, vagy ősztél, ő és nagyon jó közönség, mert nagyon jól rászámol, általában jó lassan, de hogyha van, ami kiszámolható, vagy hogyha van, ami nem, akkor egyszerűen a gondolkodása olyan, hogy neki ez nagyon egyszerűnek tűnik. Szerintem mindenkinek nagyon hasznos nem csak ugyanazzal játszani. Tehát mivel a játék egy szuper interaktív élmény, és pláne analóg formában, hogy a többiekkel játszom, nagyon jó nem csak mindig ugyanazzal a játékkal, hanem sokféle játékkal és sokféle más emberrel. Tehát ilyen kifejezetten játszóházpárti vagyok, vagy ilyen piknikpárti, hogy nyugodtan ülj át más játékokhoz, mert még ha van önismereted is, szerintem jó kilépni a komfortzónádból, mint játékostárs tekintetében. Nem tudhatod, hogy milyen impulzust kapsz más helyzen, más játéktól, más helyzetben.
Igen, és az abban a szempontból, hogy visszakapcsol még az előzőhez nekem, hogy jó azt megtapasztalni, hogy többféleképpen meg tud élni az ember sikert. Tehát akinek beragadt az, hogy ő csak kompetitív módon tudja jól érezni magát, és csak akkor, ha nyer, az egy nagyon szerencsétlen helyzet. Mert ha a zsinórban mindenhol nyert volna, akkor is ott van a fenyegetés, hogy mi van, hogyha nem fog.
Igen.
Tehát ez mindenképpen egy fenyegető setting. Ehhez képest megélni a kooperációt, ugye azt mélyíteni lehet.
Igen, csak ugye ilyen esetben, tehát egy ilyen személyiségnél, aki ennyire rázán, én azt érzem most, és ugye a környezetemről is sokat beszéltünk erről, hogy ő valószínű, hogy alfa lenne egy kópjátékban is, tehát ő fölvenni az alfát, mert nagyon sokszor azt látom, hogy tolja ki a felelősséget, tehát hogy akár kompetitívben is, hogyha ő neki nem úgy megy, akkor elkezd mutogatni, hogy mert de túl sok terminus technikus használtál, amikor tanítottad a játékszabályt, és nekem azért nem ment, mert te iszonyat OP karakterrel voltál, ami mindent visz, és hogy azt nem lehet leverni, mert nem jól magyarázták el, mert én segítséget kértem egy másik játékos társadal, és nem segített a stratégiámat, és az ilyen embernél nekem az jön be, hogy valószínű akkor ő be fog alfázni egy kópjátékot, és megint elkezd nyomokban bokorugrálni.
Aki most ismerkedik a műfaj, az alfa játékos, aki megmondja többieknek, mit csinálja. Vannak alfajátékos érzékeny, kooperatív, az együttműködésen alapuló játékok, és vannak olyan kooperatív, az együttműködésen alapuló játékok, amikben nem tud lenni. Tehát egyszerűen olyan a játékszabály, mint például a Mind, nekem ilyen, ahol nagyon nehéz megmondani a többieknek, hogy mit csináljunk, mert nincs kommunikáció, legalábbis azt mondja, hogy nem kommunikálhatunk egymással. Mint például van a Pandemic című játék, helyzettől függetlenül, 2008-as, teszem, ez nagyon fontos hozzátenni, hogy ott igenis tud lenni, mert nyílt lapokkal játszunk, hogy te majd a körödben oda fogsz menni, csinálod azt csinálod, és akkor te pedig már elnyelsz meg, és haver, játszhatnál egyedül. Tehát az alfa játékos, mint alfa hím, megmondja a többieknek, hogy mit csináljon is. Hát ez minden, csak nem együttműködés. Tehát az úgy
nehéz. Szellemek szigete, és akkor ott már nincs energia.
És érdekes, hogy van egy játék, a Szellemek szigete annyira komplex össze, tehát rengeteg szabályra dolgozik, hogy biztos van az eső ember, aki átlátja, csak hogy képtelen lesz majd kommunikálni a másik emberrel, hogy mit csinálni. Tehát elképesztő, bőven elég mindenkinek a saját dolgával foglalkozom.
Itt volt egy kérdés?
Igazából én repíteni szerettem volna, hogy a játék mint olyan, vagy a játék miért, az is nagyon jó fog szokott lenni, hogy sikerje a mintát, akkor, amikor az ember máshonnan nem tud sikerje a mint behozni. Tehát esetleg, hogy mondjuk a saját életében küzd anyagilag, vagy párkapcsolatilag, vagy bármilyen egyik téren, akkor nagyon jó tud lenni, nem csak a társas, hanem ugye egyébként a számítógépes játékokban elért könnyű sikerje a mint is. És én azt tettem észre, hogy azok az emberek, akik ilyen nagyon véresen ragaszkodnak a győzelemhez, azoknak sokszor azért van szükségük erre, mert hogy ezzel legalább valamit, ezt a más területen lévő problémáikat tudják kompenzálni. Úgyhogy én is azt mondanám, hogy ott azért meg kéne piszkálni, hogy mit kompenzál ennyire, amit helyre lehet rakni benne.
Távollétében ebből nem szoktam elevedni meg diagnosztizálni senkit, de hogy abszolút benne van ez a vonal, mindig a játék, ugye, amit beszéltük a nagyhalmaz, hogy igen, amikor elkacsint a dolog valami problémás irányba, esetleg függőség irányba, amit szoktunk gyakran használni, megint csak kifejezést, akkor a mögött könnyen lehet az, hogy ott valami kompenzálódik azáltal, és akkor önismeretbe érdemes elvinni. Igen?
Kemény a veszteség és kudarc siker élménnyel kapcsolatban nagyon kérdésem, hogy a gyereknevelés kapcsán hogyan tud ez segíteni, vagy hogy amikor a szülők engedik nyerni a gyereket, akkor az a jó, vagy hogyha nem engedik, akkor az a jó, vagy hogy nektek milyen tapasztalatotok?
Szerintem nagyon kevésszer működik a hagyom nyerni a bukit gyereket, hogy hazudok a gyereknek. Tehát hülyét csinálnak magamból, és belehazudok a pofájába, hogyha hagyom nyerni. A tapasztalatom alapján a gyerekek nem hülyék, ők leveszik. Te mekkora lúzer vagy? Tehát hogy nyerek, de olcsón. Igazából ennél nagyobb lúz-lúz nem nagyon tud előkerülni. Szerintem a helyes játékválasztás, ahol önnön jogán nyer a gyerkőc, a dobléban verjen csak el, mert a dobléban nagyon jó lesz a gyerkőc. Tehát választok egy olyan játékot, ahol nekem nem kell visszavegyek, mert általában a gyerkőcnek nagyon jó az antennája, nagyon éles a szülő rezdüléseire, hogy most teljes erőbedobással játszik. Rengeteg társasjáték pedagógiai praktika van ennek a megoldására, például az lépj mást kártya, ami mint erőforrást odaadom a gyerkőc kezébe. Apa, lépj mást! Elképzelhető, hogy három lépmás kártyával indulunk, úgy nyert, hogy ebből csak kettőt használt fel. Jó, játszunk újra, de már csak kettőd van. Már csak egy van. És ezt szépen tudja használni, találja meg azt a stratégiai pozíciót, amivel tökéletesen elgáncsolta egy sakkparti esetében az ellenfelét, vagy a sakk is ismeri az előnyadás motivumát, amikor nem ugyanazzal a leosztással megyünk. amikor én valamilyen hátrányon indulok, ennek több száz ezer éves tradíció, több száz kötőjel ezer éves tradíciója van, mint például a Go című játék esetében teljesen bevett forma, hogy van nagymester, és kőelőnyt ad a partnerének. És azt mondom, hogy jó, én 18 kőelőnyt kérek mester. Rendben, megkapod a 18 kőelőnyt. És még mindig elvert a mester, akkor legközelebb gyakorlok, és akkor lehet, hogy akkor már menni fog a 18 kőelőnnyel szemben. De saknál is szokott lenni a 20 előny, amikor tehát az ellenfelem egy 20-ra kevesebb kezdi a játékot. Az általában előny, kiszámolható előny, és az alapján vívunk le egy partit. Mind a két fél totális előbedobással küzd. Az élményem az, hogy az ellenfelem nyerni szeretne. Még egy kompetitív, azaz nem feltétlen konfrontatív játék esetében, és az élményem az, hogy dolgozik az ellenfelem. Megtisztel azzal, hogy komolyan veszi a partit. Tehát szerintem vagy a helyes játékválasztás, vagy az előnyadás, vagy az apalitmást kártya. Tehát egy csomó icipici praktika van. Ha hagyjuk nyerni a gyereket, felelősségem teljesített távon kártékony lépés. Nem ajánlom. Uh-huh.
Még egy dolgot tennék hozzá, és akkor utána boldogan, hogy nekem nagyon fontos az kicsit távolabbra nézve a dolgot. Tehát most játszunk az aktuális játékkal is, akkor apalitmást nem hagyom nyerni, és a többi. De egy kicsit távolabbra nézve nagyon fontos lenne az, hogy ugye a játék az, amit önmagáért játszol. Ezért hosszú távon abban az irányba vinném a nevelés meg a tanítást, hogy ne a rövid távú győzelemre akarjon menni. Mert ez tök félrevezető. Ugye most bekacsint egy kicsit a játékelmélet, hogy egy végleges játékról, vagy egy végtelen játékról beszélünk, és az élet ugye a végtelen játékhoz rokonítható. És itt elhangzott az, hogy a munkában, magánéletben egy csomó dolog lehet, amikor az ember azt mondja, hogy nincsen sikere, de azért, mert ezek általában ilyen általunk kitalált fiktív sikerek, hogy az a siker, ha előléptetnek. Az a siker, ha elérek valamit. Ehhez képest a flow-ban az a siker, amit éppen most csinálok. Azt csinálom, amit szeretek, a önmaga jutalma. És hogy melléktermékként gyűjtöm a pontokat, vagy megszerzem a játékot, vagy megkapom a fizőemelést, vagy akármi. Tehát, hogy a játékoknak szerintem ez egy nagyon-nagyon jótékony, terápiás, gyógyító ereje a hétköznapi gondolkodás módunkhoz képest, hogy visszahoz ez a egyébként szerintem természetesen bennünk lévő működésmódhoz, hogy ne a külső sikerekhez akarjuk vinni magunkat, mert ez önmagában deprimáló. Az estek jó részében nem jön össze, ha meg összejön, akkor vége van, és akkor üresség van utána. Tehát semmiképp sem jár jóval az ember, hogyha arra akarja a személyiségét felépíteni. Ehhez képest, hogyha valaki elkezd az életét úgy jobban élni, mint ahogy a játékokban játsszuk, hogy több flow-val, hogy arra fókuszálni, ami ugye, hogy ki akarok én lenni, mit akarok csinálni a világban a játékban, ugye bármilyen karakter lehetek, blablabla, bla, bla. De miért ne tehetném ezt az életemben? Tehát miért ne választhatna az ember egy olyan életvitelt, olyan hobbit, olyan barátokat, olyan karriert magának, ami tükrözi az ő belső világát? Mert általában az, hogy leakadunk ott, hogy kell viselkedni, mi az, amit elvárnak tőlem, stb. Stb. És közben tökre elfeledkezünk arról, hogy jó, de igazából ez az én életem úgy alakítom, hogy nekem jó. És a játékoknál sokkal könnyebb erre emlékezni. Ez társasjátékokra, említett videójátékokra ugyanúgy igaz. És akkor itt is bejön az, hogy valaki fejjel megy a falnak, és mondjuk olyan játékokkal tölti az idejét, amiközben nem érzi jól magát, esetleg simán kapcsolati veszekedéssel sok minden lehet belőle, amit persze vissza lehet forgatni, ha tudatosan állunk hozzá, hogy megbeszéljük, önismereti munkával elviszünk, stb. De ha nem, ha az ember csak úgy jön le hozzá, hogy szórakoztatni akarja magát, tehát mint terméktől várja azt, hogy ő jól érezze magát a bőrében attól, hogy játszik, az már nem jó. Mert akkor az már rögtön ugye a kell irányába fog hajlani, és egy ilyen kényszeres valami dolog ez, ami definíció szerint akkor már nem játék. Tehát, hogy a játéknak a nevelésben én a szellemiségét tanítanám, fogom tanítani a gyerekeimnek, meg tanítanám iskolákban, meg mindenhol, és nem feltétlenül a konkrét játékot, hogy akkor abban hogyan lehet nyerni, és a többi ezen, úgy látom, hogy többi ezen érzünk el társadalmi szinten.
Szerintem itt fontos nem tudom, életkori sajátosságoknak az ismerete, vagy legalábbis mi szenteltünk el időt, hogy kisfiamnak, bőven, ő 4 éves, neki bőven elég az én köröm, te köröd drámája. Hogy most nem te jössz. Ez nagyon szar. Tehát nehéz, hogy mi az, hogy nem jövök az egész hetem, mert én jövök mindig. Tehát akkor jövök, amikor akarok. Erre jön valami külső körülmény, és akkor megmondja, hogy most csak. És akkor ez most egyezményes, hülyek vagyunk. Elsőre nem sikerül, másodjára sem sikerül, harmadjára már részeredményeket tudunk felmutatni. Akkor az alkatrészek tisztelete, hogy valami oda való, valami oda nem való. Akkor igen, hogy kipakolás motivóma megtörténik, a játék elkezdődik. A játékot most már pontokon végig tudjuk játszani, és akkor adok neki azon a visszajelzést, hogy azt érzem, hogy most nagyon szépen végigjátszottuk pontokon könnyítésekkel. Tehát szerintem fontos odafigyelni rá, vagy legalábbis a gyerkőcre, hogy számára mi az elég. Tehát amikor megkérdezi tőlem, hogy mi az, hogy szűz, akkor most pontosan mire vagy kíváncsi? Megkérdezte a 4 évesem, és aztán, mint a klasszikus vízben, és mi az, hogy extra szűz. Tehát így fontos meggyőződni arra, hogy valójában mire vonatkozik a kérdés, vagy hogy egy játék esetében most pontosan miről szól az ő játéka. Illetve vannak ezek a Frányén illetkor ajánlások, én nekem a herótom, amikor az ilyen 4 évesen már kvadropoliszozik, amire az van írva, hogy 10 éves kortól el, de már ő 4 évesen kvadropoliszozik. Le tudja venni a dobozt, ki tudja szórni belőle az alkatrészeket, és pakolgatja a tokeneket egymásra. Én nem erőltetném. Tehát, hogy ez az állandó sürgetés, ez a tudjon jobbat, legyen jobb
a korábban. Ez a kényszer, ami megnyomorítja.
Pusztító. És szegény gyerkőzben dolgozik a megfelelési kényszer, hogy én szeretném a szüleim pozitív visszajelzését, ezért én bármire képes vagyok, még akkor is, hogy olyan dolgot csinálok, amit nem értek, mert anyám nagyon vigyorog. Hogy legalábbis nem tudom tapsolni a pénben, hogyha ezt csinálom, de hogy ezt most pontosan miért csinálom, magam sem tudom. Csodálatos, amikor szabályátírás történik, és én szoktam hagyni. Amikor van a nyúlmentő akció, amiben dobókockával dobunk, nyuszikat mentegetünk ki, kisfiam játék vége után megfőzte a nyuszikat és megette, mert neki úgy folytatódott a történet, hogy a bulit nem ér véget, after party a konyhában a nyuszikat, és nekem nagyon tetszett, hogy a 4 falból kiugrott és a Out of the Box gondolkodással írta tovább a történet. És nekem ez a megfejtésem volt, hogy annyira tetszett neki, hogy beindította a fantáziát, és akkor ment tovább ezzel. Tehát szerintem nagyon rugalmasan, nagyon lazán, pláne kisgyerek játékok esetében nekem a játékszabály egy ajánlás. A szerző ezt tartja helyesnek, ő adott egy ilyen receptet, de a répából meg a krumpliból nem csak azt lehet készíteni, hanem szabadon feel free, és akkor, hogy neked milyen egyéb megfejtésed van. Tehát kisgyerek játékok esetében nekem hatványozottan igaz az erőszakmentesség. Hogy ezzel így kell játszani. Szakemberként én alapvetően fázom a házi szabályozás gondolatától. Komplex a felnőtt játékok esetében ez egy kontraproduktív házi szabályozás alapján ítéletet mondani egy játékról, mert akkor nem feltétlenül azzal játszottál, amit neked a szerző kitalált, de kisgyerek játékok esetében, hogyha neki most úgy tartja 4 éves úri kedve, hogy a nyuszikból inkább egy ügyességi játékot szeretne csinálni, és nem kimenteni az üregből, ugyanis a célom, hogy ez az egész társasjátékozás dologhoz egy pozitív érték kapcsolás történjen. Hogyha azt éreztetem vele, hogy ez egy nagyon szigorú, ez egy nagyon fegyelmezett, nagyon behatárolt, nagyon műfaj, nem tudom, akkor nem biztos, hogy eladtam neki az egész társasjátékozás élményét. Mint amikor, nem tudom, vannak a szegény kislányok is, hogy a balett egyenlő tánc, és akkor a tánccal az lesz az értékkapcsolás, hogy ez iszonyatosan fájdalmas, fegyelmezett történet, és akkor táncolni csak így szabad. Akkor még nem lehet ott engem táncolni. Tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy szerintem valamelyik műfaj az első találkozás élménye. Az milyen is. Szerintem alapvetően nem kell erőszakmentes számomra a társasjáték, de nagyon kicsiket meg lehet már nyomorítani azzal, hogy nagyon iszonyatosan be van határolva ez a szerintem nagyon szabad műfaj. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre.
Volt egy mondatod, amit baromira tetszett, mert nekem is mindig visszakacsint, hogy ezt főleg a videójátékok kapcsán szokták kérdezni, hogy mivel játszott a gyerek, hány évesen, stb. És hogy a legtöbbször a gyerek a mérce, ahogy te is mondtad, hát, hogy mi az, ami a gyereknek jó, belefér, oké. Mert ugyanaz a akár játék mennyiség, az egyik gyereknek tök oké, a másik meg szétcsúszik tőle. És azt látom, hogy ugyanaz a nyuszimentős, vagy akármilyen játék a gyerekem utána jól van, vagy úgy mondom, hogy egy kellemes, pozitív élményem van tőle, akkor jól csináltok.
Még egyszer.
Egyszer-kétszer rám, aztán valami meg kell hozni, tehát igen, de azt látom, hogy szétcsúszik tőle, ideges lesz tőle, levert lesz, akkor ott valami nem jó, akkor ott valamit korrigálni kell. És ez szerintem ez a gyerek fókuszú hozzás, az egész témakör, az a játék témakör, az szerintem értem fontos.
Gyakran hasonlítom a masszázshoz a társasjátékhoz, igazából minden játékot, mert nagyon így végignyomogatja az embert. Tehát jó, vannak célzottan rage game-ek, ami azért készül, hogy rohadik, tehát hogyha szívj, és akkor vannak ilyen fakír természetű emberek, akik játszanak igazságtalan játékokkal, és akkor megkeresik a 100-ból egy alkalmat, amikor éppen a Rage Mario-ban nem szívott hatalmasat, de hogy jó dolog idegesnek lenni, mert akkor találkoztál magaddal. Tehát ezt tudatosítani, tehát szerintem olyan, hogy rossz élmény, maximum, hogyha te valami negatív dologgal társítod. Tehát bármilyen élmény ér a társasjátékozás során, azt tudod hasznosítani. Az energia, amit szerintem egy konstruktív formában becsatornázni, csodálatos dolog. Tehát jó dolog, amikor, nagyon jó, amikor nem tetszik neked egy játék, és még jobb, ha meg tudod fogalmazni, hogy miért. Hatalmas tanulásra tud belőle lenni. Nekem, amikor egy játéktól 20-at jel és ugyanazt kapom, akkor az már nem az én játékom. Nekem, amikor leülök, ez... amikor rutinpálya, nyilván annak is megvan a maga egy katatumbája, de hogy... amikor valamikor azért játszom, hogy hadd tudjam, hogy mi történik, bár akkor én nyugérnek érezném magam, mert a kisebbeket, meg az idősebbeket teszi komfortosan, mindig ugyanaz történik, és mindig ugyanannak kell történnie, hogy alapvetően engem szórakoztat az a pici kiszámíthatatlanság, ami elkezdődött, vagy a játékból, vagy a másik játékosból adódik. Még egy 100%-ban nyílt játék esetében is, mint a Guide Project, vagy a Terroristica, vagy a Food Chain Magnet, egyetlen dolgot nem tudok, a döbbenetes mennyiségű szabály közepette, mit akarsz? Mit akarhatsz? És nézem a másikat, és már megszületik az analóg csatlakozási igény, hogy én már veled játszom a gazdasági játékon felül, hogy nem tudom, hogy miben mesterkedhetsz. És azáltal kölök egy picit közelebb hozzá.
Igen, illetve lehet, hogy azok a játékok, ahol ez a jobban kiszámítható, egyébként ez benne lehet a bármelyik játékfajtánál, de hogy jobban elkacsintunk a rituálé felé. Olyan értelemben, hogy a kiszámíthatatlan, bizonytalan, kaotikus, ki tudja milyen világunk közepén, valami dolog, ahol tudom előre, mire számíthatok. És ez lehet csak az, hogy tudom azt, hogy jól fogom érezni magam, vagy lehet csak az, hogy fogunk valamit együtt játszani, és az alapvetően jó lesz.
Hadd csatlakozzak, van játékos típus, akinek ez nagyon fontos. Aki, a stratégia, aki azért játszik, mert szeret gondolkodni. Uh-huh. Az egész élete gondolkodásból áll, és neki nagyon szórakoztató végre. Nem azokon a dolgokon gondolkodni, amikben hétköznap gondolkodik, hanem hadd gondolkodjak egy picit más kategóriájú dolgokon a játékvilágán belül. Tehát számára a gondolkodás az egy intellektuális forma, ő az kellemes. Valaki zombi mód, ő nem azért, hát gyerekek, faltól falé, tripla vagy semmi, nem érdekel, hadd szóljon. Tehát nekem van informatikus kollégám, tökéletesen kiszámíthatatlanul játszik, neki nagyon fontos a behatároltság ellentétét megélni a játékban, hatalmas szerencse, all-in vagy semmit, és ülök vele szembe stratégaként, és megőrülök. Tehát van három fáj, három köve, szerintem építeni akar. Miért passzolsz, tesó? Tehát nekem igényem lenne rászámolni a dolgért, és pont egy olyan karakter, aki tökéletesen kiszámíthatatlan. Tehát ez csodálatos. Ez csodálatos. Kérdés volt.
Igen, hogy ha mondjuk egy két órát, átlag két óráig tartó játéknak egy óra után azt látod, hogy utolsó vagy esélye sincs. Ezt hogy dolgozza fel mondjuk egy gyerek esetleg? Vagy hogy lehet ezt neki elmagyarázni, hogy nem te még ezt az egy órát ült végig, esélytelen vagy.
Szerintem játszatok más játékkal, tehát igen, magamnak se adnék másokat, két órás játékot.
És egy felnőtt.
Én szeretem...
Hogy asszisztáljon ahhoz, hogy...
Wolfgang Kramer találmánya a győzelmi pont táblán való számlálása. Annak a transzparensi tétele, hogy oldalt, transzparens, látható, hogy hogy állunk. Ez nem egyértelműen jó, ez egy elem, ez egy mechanizmus, hogy higgyed ezt a világnak. Ez valaki motivációnak éri meg, valaki pedig egy diagnózisának a lúzerségének. Tehát hogy jó, lehet, hogy meglehetősen hátul vagyok. Ugyanez a dolog valakit motiválhat, valakit emlékeztet, figyelmeztet, nagyon sokaknak biztonságérzetet ad a kapaszkodót, hogy a számolhatóság igényét kielégíti, hányalán állunk. De vannak játékok, amik ezt kinyitják a játékosoknak, valamelyik nem, az én szubjektív megfejtésem. Én szeretem, amikor a végén, és csak is a végén derül ki.
Mint a Five Trap.
Igen, ott. Tehát a tapasztalt játékos sejtheti, amikor négy gined van. Neked 9 kukú tevéd van nekem, 2. Tehát amikor valami nagyon-nagyon villog, de nincs optimális mechanizmus ezzel kapcsolatban, hogy tehát nekem például ilyen a Tikal című játék, a Tikal nagyon szépen jelzi oldal, de az a játék 4-en jó 2-en, a felénél tudható, hogyha a feleségem elhúzott, azt nem hozom be. Mert 2-en nagyon szimmetrikusan haladunk. 3-an, mivel egy elvont háborús játék, többségszerzése, Németországban nem lehet háborús játékot csinálni, érthető okokból a második világháborút követően tabuként kezelték a háborús játékokat, hogyha valami más témával kellett, többségszerzés, könyöklős, pozíciószerzés, iszonyatosan háborús hangulatú, szerezgetünk egymás elől dolgokat, tök érdekes. 4-en a legjobb, tehát 4-en, ez általában egy társasjátékos alapvetés, a legtöbb játék 4-en jó. Tehát mondj egy játékot, 4-en jó lesz. Még akkor is, hogy a 2-en játszható, 4-en tudjuk játszani. Hogy ott van egymást kiegyenlítő szimmetria. 3-an gyakran van nevető harmadik, és általában szokott az lenni, hogy valaki nagyon elhúz, mert 2-en egymást piszkálják.
És király csinál.
Hát a király csinál, amikor biztos nem nyerhetek, és én döntök a másik kettőről, te győztél. Tehát pedig már biztos nem nyerhetek, az egy nagyon-nagyon szar döntés, amikor a biztos vesztes dönt, hogy kinyeri meg a játékot. Szerintem ilyen van az életben, és nagyon szar, vagy meglehetősen kellemetlen találkozni egy játékparti alkalmával, hogy ilyen helyzet állt elő. Én amikor egy ilyen játékkal játszom, nem szeretnék többet játszani vele. Tehát nekem kellemetlen is, mint korábban beszélgettük, a biztos stratégia. Tehát ez a játék, ezt kell csinálni, az nem játék. Vagy legalábbis az én olvasatomban az lehet, hogy valakit szórakoztat, amikor új gyakorlatként éri meg, hogy ezt a sudokut így kell megfejteni, de haver, miért fejted meg mindig ugyanazt a sudokut? Tehát most már fejből tudja, hogy mit olvasod.
Köszönöm.
Nekem van egy olyan kérdésem, hogy vannak azok a játékok, amik inkább ilyen beszélgetésre alapoznak, tehát mondjuk megadnak egy témát, és akkor arról igazából a játékosok beszélgetnek, és már csak azzal, hogy ráhúzzák a beszélgetésre azt, hogy játék, az ad egyfajta szabadságot, mert hogy ez csak egy játék. És ugye a hétköznapok során, amikor egy nehezebb szituáció van, akkor hogy lehet belevinni ezt a játékosságot így a helyzet megkönnyítésére? Nem tudom, mennyire volt érthető így a kérdésem. Csak hogyha van egy komolyabb téma, de tudják, hogy ez egy játék, akkor már is szabadabban megnyilvánulnak, és a társasjáték adta szabadság, az hogyan vihető át ugye a hétköznapokba.
Hát most egy izgalmas felvetés, mert nagyon függ, hogy milyen téma. Mert hogy most ha veszem mondjuk az identity féle társast, ami ez a beszélgetős izé akármi, és akkor ezt akarnám saját magam által átültetni egy kényes valami problémás megbeszélni, hogy párkapcsolati példát mondtál, vagy ezt én kezdtem bele?
Mondjuk.
Jó, tehát, hogy van valami problémás, amit meg kell beszélni. Nem biztos, hogy mindent lehet ilyen értelemben direkt játékosítani. Pont azért, mert ez egy valami jó kérdés, van ötleted, majd szólj hozzá, hogy van az a pont, ahol túl nehéz a téma, vagy túl tartalmas ahhoz, hogy ezt játékosan akarjam megközelíteni nekem. Tehát, hogy pont ugye a önismereti munka egy csomószor az, hogy az ember fájdalmatokról beszél, és ott sírni fog, stb. És eszembe nem jutna azt mondani, hogy akkor ezt most játékosítsuk a gyerekkori megveretése történeteit, mert egy meg kell élni a fájdalmat, ami hozzá tartozik. Tehát pont, hogyha van valami megbeszélendő dolog, most maradjunk akkor a párkapcsolatnál, baromi fontos ugye azt megélni, hogy mi elbírjuk annak a nehézségnek a terhét, meg tudjuk beszélni, számíthatunk egymással, számíthatok a másiknak a szűszintességére, ugye kooperatívan együtt dolgozunk, kb. Ennyi a játékos ellen belőle, hogy együtt oldjuk meg a problémát, de hogy ilyen értelemben direkt játékos terén nekem valahogy bagatelizálna a szituációt.
Szerintem valamiért játszani nem lehet. Tehát, hogy én most meg szeretném neked tanítani a geometriát a következő játék segítségével. A geometriát tanulsz közben akkor jó, ha nem, akkor abban hagyjuk. Jó? Úgyhogy arra kérlek, hogy most a geometriát fogjuk tanítani. Jó. És akkor, hogyha közben jól érzed magad, az nem jó, mert akkor a geometriával kell foglalkozni. Tehát a célzottan játszani szerintem nehéz. Készítettem játékot, hogy folytatott címmel a Máté Szerdes Szolgálat felkérésére. Ott alapvetően az volt a fókusz, hogy addikcióval küzdő szülők gyerekeivel való beszélgetés segítse valami eszköz. Az első dolgom volt kukázni a győzelmi kondíciót. Tehát hogy kinyeri meg ezt a játékot, teljesen kontraproduktív az egész szempontjából, mert akinek nehézsége van, ő irányít. Ő döntse el, hogy mennyire menjünk mélyre. Ő dönti el a játék történetet, hogy folytatod az adott mondatot. Hogyha felszínesen marad, akkor te döntöttél, akkor maradjunk felszínesen, viszont hogyha van egy gondolat, és te döntesz úgy, hogy kezdjünk-e mélyebben foglalkozni, szerintem az tud segíteni. Amíg ez egy eszköz, és nem cél, addig nagyon hasznos tud lenni a feleségem, mert mi nagyon gyakran játszunk olyat, hogy mondj egy szót. Ami arról eszembe jut, én arról most egy picit beszélni fogok, utána én dobok neked be egy szót. Arról neked eszembe jut valami, beszélsz róla egy picit, nekem eszembe jut valami, tehát így dobálgatunk egymásnak szavakat, és lehet, hogy nekem a sárgánról holnap mások eszembe jutni, most például egy Luffy jutott eszembe, és a Luffyról pedig az jut eszembe. Tehát egy icipici, elképesztően egyszerű kis apróság elég. Az igen című játék esetében az, hogy a kérdés feltevést kívülre tettük, tehát ne nekem kell azon gondolkodni, miről beszélgessünk, hanem kapok két kérdést, abból kiválasztom az egyiket, és annak mentén megyünk tovább. Ez icipici külső információ elég arra, hogy már elinduljunk. Tehát hogy ne nekem kell azon gondolkodni. Picit ilyen a Time's a Party című játék, ami vicces maradványokat ad a játékosoknak, és hogy nekem nem kell azon gondolkodni, hogy mutogatod az Elton John-t, hanem kívülről jön ez a bizonyos maradvány, bőségesen elég, és hót egyszerű történet. Tehát szerintem az ilyen egészen egyszerű, apró kis tükrök elegek. Én improvizációs színház világából jövök, ott nagyon sok ilyen gyakorlatot csinálunk. Mondj három dolgot a tetoválásokról. Pöm, utána mondok én három dolgot, és te mondd meg, hogy miről. Egy icipici kis egyszerű játékocska elég ahhoz, hogy már elinduljon valami kis apróság. Vagy ez vagy az, adok két választási lehetőséget, a másik abból kiválaszt egyet, ő ad nekem két választási lehetőséget, ez vagy az. Piros vagy, autó. Utána pedig én adok a másiknak egyet. Ez mind-mind arra szolgál, hogy az improvizációban nagyon gyakran használjuk, a szellemi cenzúra csökkentését. Tehát én nagyon szeretem, amikor egy párbeszéd folytán nincs önkontroll, hanem ez lazul. Csak mondjad. Tehát általában nekem a beszélgetések, tehát én is, amikor pszichológusnál vagyok, akkor alapvetően nem próbálok szerepelni, hanem mondd, szóljon, hadd szóljon, ne cenzúrázz. Hogyha nagyon trágár vagy, küld meg. Tehát hogy ez a bizonyos önkontroll ezekben a párbeszédekben nagyon hasznos. Mert bizalmat feltételez, és nekem minden emberi kapcsolat alapja a bizalom. Vannak olyan emberek, akikkel kapcsolatban nem szívesen játszok lélektani játékot. Van olyan ember, akivel nem szívesen igeneznék, vagy úgy döntenék, hogy nagyon felszínesen tartom a dolgot. Mert a barátaimmal, meg a szerelmemmel máshogy igenezek. Mint mondjuk az utcára beszedett emberekkel. Nekem az a játék zsenialitása, hogy egyébként mindkét társasággal működtethető a játék.
Még egy dolog jutott ezen, mert tök jó, amiket mondtál, hogy kétféleképpen tudnám értelmezni itt a játékot, most pont egy ilyen konfliktusos magánál. Az egyik az, hogy tényleg elvinni abba az irányba, már a kooperáció, hogy ötleteljünk együtt, akár ilyen teljesen szabad, azt, hogy bármilyen módon, hogy az adott problémában hogy tudunk valami pozitívat előrevinni, mert akkor ott abszolút működik a játékosítás, együttműködés, közös ötletelés, stb. A másik pedig az, hogy pont hogyha egy olyan dologról van szó, ami nehéz, akkor azt mondani, hogy szünetnek, kikapcsolódásnak használni a játékot. Tehát azt mondjuk, hogy itt vannak a befizetetlen számlák, de most semmi ötletem nincsen, tegyük félre és játszunk egy fél órát valami szórakoztató játékkal, hogy felüldüljünk, hogy egy teljesen más mentális állapotba kerüljünk, mert akkor utána tök másképp fogok tudni rátekinteni ugyanarra a problémára, és hogyha fél órán keresztül jó hangulatban, akár együttműködve voltunk együtt, akkor lehet, hogy a problémánál is jobban fog menni azt, hogy jó hangulatban egymásra figyelve együtt tudjuk megoldani. Igen?
Most lehet, hogy nem leszek népszerű. Azt szeretném kérdezni, és ez most nem is feltétlen az olyanak szól, mert tök, hogy felhoztad most pont a hogyan folytatodok, hogy egy kis részére rálátok ilyen pszichoterápiát osztálynak, tehát egy konkrét osztályra rálátok, és amikor te kiosztod a hogyan folytatod, akkor én próbáltam arra az irányba terelni a pszichoterápiás osztályra. Nézd, de jó, meg ez tök hasznos. És azt látom, hogy fáznak. Tehát, hogy fáznak bevinni a játékot, és tényleg kis csoport, nagy csoport rajzoljunk, drámázunk, tehát minden eszközt megfognak arra, hogy segítség ezeket akár a bordálás, vagy bármilyen ilyen betegeket, és hogy fáznak bevinni a társas, pedig még hogyha nem is kötelező programként, mint mondjuk egy pszichodráma csoport, ahol ott kell ülnöd és beszélned kell, vagy rajzolnod kell, mert egy okos fehér köpenyben azt mondta, hanem az, hogy akár üljenek le, takarodó előtt után csendes pihenőbe bármi játszanak, ugye az szerintem már terápiás hatással van, még hogyha nincsen kontrollálva a dolog, és nem egy hogyan folytatott, hanem egy pár ilyen abszolút ilyen kis partijáték, és mégis azt látom, hogy ott konkrétan azon az osztályon fáznak bevinni a játékokat az osztályra. És hogy ez Magyarországon ez fog változni, vagy te hogy látod? Mert szerintem mindenféleképpen hasznos lenne, tehát egy pozitív hozam lenne.
Hát ha a jövendőmondó énemet kérdezem, azért nem egyszerű, mert biztos vagyok benne, hogy ha elbeszélgetnénk ott az emberekkel, érdekes kérdés, hogy mennyire tudatos az ő részükről, mert azt mondta, hogy ők fáznak. Simán benne lehet, az benne szokott lenni a saját egészségügyi ilyen pszichiátriai és tapasztalataim alapján mondom, nem páciensként voltam bent, hanem szakemberként. Nagyon a félelmet beléjük nevelik, hogy ne kísérletezz a betegekkel. Uh-huh. Tehát ott van az, hogy csak azzal a gyógyszerrel, ami beszámítható, csak azzal a terápiát, csak úgy szigorú keretek, szigorú szabály, pont azért, mert az előbb említett Bortán és egyéb vonalon írtó könnyű elcsúszni és szétesni és triggerelni valamit, ami tök nehéz kezelni, stb. Na most ebben a szellemiségben akkor próbáljunk ki valami új játékot, egy nagyon más szemléletmód. Lenne benne helye, csak akkor valószínűleg kellnének olyan pszichiáterek, meg olyan pszichoterapeuták, akik erre ki vannak képezve, és ezek ők is csak a már előzetesen letesztelt, validált, nem tudom én, akármi apa által jóváhagyott, amerikai pszichológikus, tehát hogy jóváhagyott dolgot mernék bevinni, pont azért, mert tök nagy a dolognak a tétje ilyen értelemben, nekik a saját szakmai felelősségük. Mert lehet, hogy nekünk magánemberként, vagy haverokkal, vagy akármi tök jó azzal a játékkal játszani, de hogy igazából egy csomó dolog van, hogy baromi kiszámíthatatlan, hogy milyen hatást fog ezt kiváltani egy pszichiátrián adott esetben kezelt emberből. És egyébként ezért ez olyan felelősség, amit azért nem nagyon mernek vele kísérletezni.
Nagyon sok szakmának igény a mérhetőség. Hogy szeretném egy Excel táblázatba befeszíteni az élményt, és a jobb alsó sarokba, a zöld rubrikába egy olyan szám jöjjön ki, ami mosolygással okat. Általában ilyen pedagógiai, vagy ilyen iskolai vonalon mozogok. Ez a oké, alkalmazhatod ezt az eszközt, de szeretném látni fél év után, hogy az átlag, a nem tudom, a fluktuáció, vagy valami, a jóker, vagy valami mérhetően alakul. És az igényt értem, és nagyon nehéz erre mérhetően felelni.
Igen, mert az egyik tényleg egy gépezet, a másik meg egy művészet, vagy teljesen más irány, és hogy ezért volt az, hogy a pszichoterápia maga ilyen humbug szinten mozgó dolog volt annak idején, mert hogy az mérhető volt, hogy akit lobotómiával kezeltek, ott az esetek 100%-ában az ödés közveszélyes dühöngő elérte a zöldségnyugalmi szintjét. Igen, tehát hogy megoldotta a problémát, és ez mérhető volt, garantáltan, senki nem reklamált utána, tehát hogy...
Bocsánat.
De most ehhez képest az, hogy leülni valakivel beszélgetni, az egy ilyen kiszámíthatatlan a dolog. És
ez a Vihar-sziget, igen.
Itt is ez figyel nekem.
Nagyjából az egy órás keretünk végén vagyunk. Uh-huh. Hogy szervezőket kérdezem,
Szerintem, hogyha nektek is megfelel, akkor hallhatunk itt tovább, hogyha valakinek van.
Amint kérdés, akkor ne tartsátok magatokban.
Én meg az előbb szerettem volna, igen, amikor arról volt szó, hogy a gyerekeket hagyjuk nyerni, hogy mondjuk ha csal, akkor, mert nekem volt konkrétan személyes élményem, én nem szeretem a csalást, és például az unokatásom csalt, megmondtam neki, és ő évekig nem játszott velem. Nem tudom már hány éves volt, legyen mondjuk 9, és mondjuk 14 éves korában már újra játszott velem. De akkor, mert én ezt kimertem mondani, akkor nem tudom, hogy most megsértődött, hogy minek nevezzük, de hogy ezt olyan szinten így magára vette, hogy úgymond ez lett a büntetésem, hogy nem volt hajlandó beszélni se az esetről, és nem is játszott velem.
Bekerdi azt tanítja, és tudok ezzel menni, hogy legyen kongruens. Tehát, hogy a zavar, mondd el neki, én azt látom, hogy csalsz. Engem ez zavar. Én rosszul érzem magam ettől, és nem szívesen játszom. Úgy, hogyha azt érzem, hogy csalás van az asztalnál. Segítesz nekem azzal, hogy nem csalsz. Hogy ezzel tud menni, akkor tud, ha nem, akkor meg nem egymást keresitek. Tehát nekem az asszertivitásnak vele járulja, hogy lehet, hogy nincs egyesség. Tehát elképzelhető, hogy az adott helyzet nem működik. Nem minden áron nekünk játszanunk kell, mert akkor vagyunk jónak a testvérek, hogyha mi játszunk. Mondom, játszunk! Szerintem kontraproduktív az egész szemben, simán van az úgy, hogy nem működik a történet.
És ha a gyerekem az, aki csal? Akkor is? Tehát akkor nem játszok
vele? Én hiszek a transzparenciában, hogy mondd el neki, hogy neked ez nem jó, ez rossz érzés. Lehetőleg nyugalommal. Tehát általában, amikor ez impulzussal van kísérve, ez a csaltátok és... az nagyon-nagyon nehezíti a helyzetet. A kisfiú, amikor neki kell dobálni az alkatrészeket, szúszál. Társasjáték alkatrészeket dobál. Nekem ez nagyon fáj, inkább a karamat tépné ki. Nekem ez fáj. Én nem szívesen játszom így vele, én ettől nagyon szomorú vagyok. Kérlek, pakoljuk vissza az alkatrészeket, vagy akkor játszunk mást. Tehát nyugalommal elmondani az érzéseimet, hogy nekem ez rossz érzés.
Baromi fontos szerintem alapján, hogy ne hagyjuk a gyerekeinket olyan dolgokat csinálni, ami nekünk rossz érzést kelt. Mert lehet, hogy én ilyen megfelelésből engedem neki, de utána az megbasszulja magát. Látja rajtam azt, hogy nem vagyok őszinte, akkor ez egy bizalmi sérülés, hogyha én nem kommunikálom vagy azt, amit szeretne. Bennem valahol hátul, napokkal vagy hetekkel később volt, tehát hogy valami egészen más dolgok kapcsolatban azért visszaadom neki. Tehát, hogy, mert emberek vagyunk, és így működik a szét, tehát hogy a kis hercegben akár, igen, tehát ez tök fontos. És a kommunikáció, tehát igen, az, hogyha a partnerem olyan, hogy jó, kamuzni szeretne, csalni szeretne akármi, akkor játsszuk olyan társasról, ami erről szól. Uh-huh. Csak hogy játsszuk ugyanazt a játékot. hogy tényleg ez engem zavar, játszol velem így, ezzel a szabályrendszerrel, vagy akkor játszunk kamut, vagy mit tudom, akármit, ahol össze-vissza lehet, és akkor arra megy a játék, hogy ki tud jobban.
Kisfiam nagyon szeret autózni. Ő előbb-utóbb minden társas játékból valami autósat fog csinálni.
Vagy nyúlpörköltet.
Vagy nyúlpörköltet. Mi a fontosabb, hogy jól érezze magát, vagy hogy szabályok szerint játszatok? Tehát, hogy én nagyon szeretem ezt is szabadon kezelni. Hogy általában, nem tudom hány éves, de hogy általában a kisebbek a szűk keresztmetszet, ő diktál. Mint ahogy például legyen a lelkijáték esetében, ami érzékeny témát érint, az illető a szűk keresztmetszet, az ő ritmusával megyünk. Szokták mondani, általában a leglassabb tempójával halad a történet. És én szeretek úgy játszani a kisfiammal, hogy ő számára véget ért, akkor véget ért jelzem, hogy én nagyon szívesen végigjátszanám. Igazából már csak két lépés volt a játékból, szomorú vagyok, amiért nem fejeztük be, de hogyha most ezt szeretnéd, akkor ezt szeretném. Mert látja rajtam, hogy apa nem örül. És apa azt mondja, hogy minden rendben, akkor valami zavar van az erőben. Tehát akkor nem kerek a történet. És nagyon büszke vagyok, amikor kisfiam észre, hogy apa feszült vagy. És úgy kinyitom, hogy most egy picit szomorú lettem, igen, feszült vagyok. És hogy csodálatos dolognak tartom, hogy a 4 évesem ránéz, és leveszi azt, hogy akkor most van, akkor jól érzem. És körbeéri a történet, és nem érzem magam rossz embernek, hanem inkább őszintének, hogy igen, egyébként most én feszült lettem attól, hogy neki álltál dobálni az ablakon ki a dolgokat. Én ettől most nagyon szomorú lettem. Nem tudom, adtam-e választ a kérdésre.
Végülis a csalás volt az eredeti, de igen, köszönöm.
Az csodálatos, amikor egy felnőtt csal. Az elképesztő. Tehát számomra az önbizalom hiány egyik legszebb megnyilvánulása, amikor szabályok szerint nem tudok nyerni, nekem nagyon fontos. De van játékos típus, akinek önmagában a csalás intézménye van egy izgalmas. Tehát, hogy számomra már nem kooperatív. Belegondoltak, minden társas játék kooperatív, hiszen egyezményes, általunk közösen ismert szabályok alapján, és azzal a szándékkal, hogy betartjuk ezeket a szabályokat, mert emberek vagyunk, benézhetünk dolgok, nem adtam meg magam, bocs. De legalább az a szándékom, hogy betartjuk ezeket a szabályokat, ez sérül, és ez a bizalom sérül, hogyha azt érzem, hogy valaki játszmázik a játékon belül, és nem a csaló molyokkal játszunk, ami arról szól, hogy csalt szét a játékot, van olyan játék, ami erről szól, de hogy én azonnal kinyitom, hogy figyelj, folytassuk. Mert nekem már nem ugyanazt a játékot játszunk, hogy úgy esetlekozhatok. Iszok nehéz. Mert azzal az energiával, vagy azzal a fajta játékos karakter, azzal a játékos típussal alapvetően szerintem nincs baj, csak nincs jól becsatornázó, vagy hát nem transzparens. Ez picit olyan, mint amikor nem beszéljük meg az UNO szabályait. Hogy akkor most, mert a szanaszélre van a házi szabályozó az UNO-nak, mindenki máshogy játsza, ami nem baj, csak ezt beszéljük meg az elején, hogy akkor most lehet-e a plusz 2-es, a plusz 4-es tenni, mert abból tenyértoválás fog lenni, akkor félúton derül ki, hogy ja, eddig erre nem volt szó.
Nekem az jött eszembe, ami a csaláshoz nekem rokonít, hogy volt ezzel korábban a tanulmány, lehet, hogy azot már megszáfolták, de hogy a kreatív típusú emberekből két csoportban van sokkal több a normális populációhoz képest, a művészek között és a börtönökben. És hogy ugye, hogy valaki megtanulta azért a kreativitását konstruktív módon kifejezni, vagy neki az az élménye, hogy én csak úgy tudok érvényesülni, hogyha megszegem, csak úgy tudom megélni a kreativitásomat, hogy én megszegem a szabályokat és a saját malmomra hajtom a vizet, ezen múlik, hogy valakiből mondjuk egy sikeres felnőtt lesz, vagy egy börtöntöltelék. És hogy ugyanez a társasjátékokban is abszolút itt vissza tud kacsintani, hogy ha mondjuk nem beszéljük meg, nem hangoljuk össze, hogy én milyen személyiségi játékos vagyok, meg te milyen vagy, és milyennel szeretnénk játszani, mind a kettőnkkel harmonizál, akkor ezen tök könnyen belefutni, hogy az egyik fél tökre élvezi, vagy mondjuk a négy főből három ember tökre élvezi a Katánt, vagy az aranyásókat, vagy az akármi, a negyedik meg pont valamire nem, és akkor belőle lesz a technikailag a destruktív játékos, hogy a tönkre teszi a többiek számára a játékot, holott egy kis kommunikáció volt, akkor összeállhatott volna hangkor.
Én hiszek abban, hogy nincs rossz energia, csak szerencsétlen helyre becsatornázott energia. Meg én a rossz játék motivumában sem hiszem, hanem a nem helyi értékén vagy a helyén használt játékban. Tehát nekem áll a mai napig az a hasonlat, hogy minden játék egy kő. De nem mindegy, hogy azt hova rakod. Hogyha egy másik ember fejébe, akkor az adott kontextusban nagyon kártékony és destruktív ez a megfejtés, hogyha egy ház oldalába rakod, akkor elképzelhető, megtartja a konstrukciót. Hogy vannak olyan játékok, ami nekem a fejembe kerülő kő. Nekem ilyen a Robinson Crusoe című játék. Nagyon jól van, ott ahol van, én nagyon nem szívesen játszom azzal, mert nagyon kellemetlen hatást vált ki belőlem. Pontosan tudom, hogy miért, ami szerintem egy tök jó tanulás. De tudatosan nem mondom magam abban a helyzetben. Nem kell mindenkinek Slayert hallgatni.
Vagy John Wick-et nézni.
Vagy John Wick-et nézni. Így.
Egy utolsó kérdés, hogy megengedtek. Engem azt mondja, hogy érdekelnek. Mi gondoltok arról, hogy például ezek az ilyen lövöldözős nem társas játékok,
imádom,
videójátékok az agressziót növelik? Vagy
nem.
Éppen, hogy így levezethetünk,
igen,
vele, vagy éppen, hogy lehetett fogad egy gyerek mondjuk agresszívan viselkedni, akár school shooter lesz belőle, vagy melyik irányba megy ez? Egyáltalán van-e rá hatással?
Meddig értek rá? Én Doom Eternal-t nagyon sokat játszottam, imádom. Egy nehéz munkanap után nekem csodálatos érzés kitépni Impec gerincét, és a többit elpüfölni vele, és utána... Nagyon-nagyon jó. Én, amikor azt érzem, hogy valami igazságtalan, unfair, amikor nagyon sok befektetést teszek, és kifagy a játék, mert disconnect, és ledobban el, amikor igazságtalanságot érzek, akkor van harag, és az kívülre tűnhet haragnak. Szerintem egy csodálatosan összetett összművészeti ingerkeltés a lövöldözős játék, a finom motorikától kezdve a gyors probléma megoldáson keresztül, a szupergyors reagálás, matematikai műveletek egész tömkelegét másodpercek alatt, anélkül, hogy szétszálaznánk, hogy a kognitív, szociális és nem tudom, hogy hány kompetenciát fejleszt, csupán egy Counter-Strike. Nagyon gyorsan számol, helyzet felismer, felmér, optimalizál, elképesztő sebességgel. Tehát én nagyon-nagyon híva vagyok a tudatos játszásnak, a kordában a keretek között tartott játszásnak.
Igen, az egészséges verzió, amit mondtál. Ez nagyon jó kérdés, imádom, mindig mindenhol feltezik. Az a helyzet, hogy nagyon nem mindegy az életkor, tehát az ősi kutatások, amiket azóta is hivatkoznak, nem értem miért, ahol megállapították azt, hogy ha a 6 éves gyerek játszik valami karddal szabdalos videójátékot, vagy lövöldözős pupupú játékot, akkor utána a kísérleti helyzetben, ha megfigyelik, azt a viselkedést fogja utánozni. És akkor leszűrték a számszerűsíthető eredményt, hogy úristen, a gyerekek 100%-ánál a gyerek utána utánozta a viselkedést. És akkor lám agresszívvá lesz. De ugye azt tudjuk, hogy a kicsi gyerekek egy csomó mindent utánzással tanulnak, szívják magunkba, tőlünk be mindenhonnan az inputokat. Tehát ugyanezt, amikor megismételték a 10 éves serdülőknél, akkor kb. A gyerekek 0%-a utánozta azt, amit a képernyőn látott, mert addig ő már az utánzás átérül a kortársakra, meg a celebekre, meg ilyesmi. Tehát, hogy már másképp működik a dolog.
Szép.
És hogy abszolút igen, működik az, amit az előbb mondtál, hogy tök jól lehet vele levezetni a stresszt, akkor, ha bennem előtte magas a stressz szintje, egy időben korlátozott ideig játszom a játékkal, ami közben olyan játékmóddal úgy játszok, ami nekem lemegy a stressz. De hogyha például a játékidő mennyisége túlnyúlik az optimálison, akkor simán lehet az, hogy utána rosszabb állapotba kerülök, mint előtte voltam. Vagy simán lehet az, hogy nem olyan játékkal játszom, amit bennem levezetné a stresszt, hanem olyan játékkal játszom, mert még stresszesebb leszek, vagy simán lehet az, hogy közben nekem tényezők, amiket mondtál, hogy lefagy és egyebek, mondjuk a multiplayerben ugye a többi játékosnak a mindenféle ténykedése, tehát hogy sok tényező múlik a dolog. A játék maga nem tesz agresszívvá, de ugyanúgy, hogy mondjuk egy foci meccs nézése felfokozott állapotba hoz, bizony a játék is. Tehát, hogy foci meccs szurkolás közben is az ember felugrik a székből, kiabál, csapkod, stb. Ritkán hallom a médiában, hogy a foci agresszívvá tesz, tiltsuk be. Videójátékoknál sokkal gyakoribb érvelés, meg a sakk is ugyanúgy tele van agresszióval, mégis ritkán hallom, hogy a sakk agresszívvá tesz, tiltsuk be. Inkább azt mondjuk, hogy hány készséget hogyan fejleszt. Tehát, hogy a gyerekenkkel lehet legjobban megfigyelni, hogy rá hogyan hat az az adott játék, mert simán lehet, hogy a 8 éves Pistikének nem való a 18-20-os zombi lefejezős játék, vagy a gerinc kitépős dümestársai, de simán lehet, hogy egy-két évvel később már több oké lesz neki, de ennek a gyerek a mércéje, hogy mennyit játszhat, hogy mivel játszhat, de legalább olyan érdekes, amit mindig bele szoktam menni, az ő személyes motivációja, hogy ő mit talál meg abban a játékban, mert ugyanaz a GT, amit megint sokat szoktak szívni, hogy lövöldözős játék és bűnöző szimulátor és mindenféle szép nevekkel illetik. 10 gyereket, ha megnézünk, lehet, hogy 6-8 féle tök különböző motivációval fogja játszani. És tök más lesz a képet annak a gyereknek, akinek a felfedezési motivációja, hogy földön, vizen, levegőben bejárja a kontinens, mint annak a gyereknek, akinek az agresszív, minél több embert lőjük és robbantsuk el egyszerre, minél több rendőrautót, mint annak a gyereknek, akinek mondjuk az az élménye, hogy az online-ban együtt tud játszani, és barátokat tud szerezni, vagy a fejlődés élmény, vagy a történet, tehát hogy a motiváció baromi meghatározó abban, hogy hogyan hat vissza a játékosra, és ez a társas játékban ugyanúgy igaz, mint a videójátékoknak.
Mint ha már foglalkoztál volna a témával.
Ja.
Egy kicsit számomra egy tornatermi kidobós az agresszívabb, mint egy csapat alakul.
Az élményem az, azokkal, akikkel én napi sorsközösséget vállalok, nettó célja az, hogy én kihalljak a játék világából, és lesz sem. Az nagyon vacak dolog nekem. A leggyűlöletkeltőbb társasjáték a kinevet a végén, ami egyébként arra készült, hogy neked rossz legyen. Tehát, hogy egyébként nagyon jól beváltja a funkcióját, ez egy indiai származású társasjáték, mely arra tanítja a résztvevőket, hogy fájjon, hogy azt tapasztalt meg, hogy az élet könyörtelen, kegyetlen, szenvedésekkel teli. Előről kezdheted az egészet. Te kitaláltál valamit, már majdnem ott vagy a célnál, mert tényleg kardiótársira a sikerélmény, kezd előről. És csak hatos dobással indulhatsz el. Nem az volt a célja, hogy te jól érezd magad, az Ókori Görög Színháznak sem az volt a célja, hogy te jól érezd magad a színházban, hanem az, hogy van egy találmányunk, demokráciának hívják, hatalmas hülyeség az egész, de már pedig addig nem kapsz vacsorát, amíg nem nézted végig a színdarabot, ami erről szól. Igenis. És nem az volt a célja, kinevet a végének Pasicsi néven vált Indiában népszerűvé, hogy te jól érezd magad, hanem tanuld meg, hogy szívás lesz. Gyakoroljuk egy picit, mert az életben azzal fogsz találkozni, hogy te összekupargatod, szívtál 8 évig a bankban, hitelt vettél fel, hogy megnyisd a kis masszázszalonodat, megnyitottad a masszázszalonodat, két hetet követően jött a Covid. Pardon my French, a kurva életben. És picit erre készít fel a kinevet a végén, boldog karácsonyt. Tehát alapvetően nekem az a bajom a kinevet a végén, amikor ez az egész élményt, hogy mi kirugdaljuk egymást és kezd előről karácsonyra. Szeretnénk a karácsonyi vacsora környékére időzítjük, nagyon jól tematizálva, csillagok, háborújás vagy aranyhajas, vagy esetleg égvarázsos formában, különféle bábukat irányítva, hogy szívassuk egymást a kinevet a végén. Ez egy katasztrofális karácsonyi játékválasztás. Ennél rosszabbat, nem tudom, trónokharcázunk? Annak legalább a címe az, hogy átbaszoljuk egymást.
Bár ez is nagyon jó take home message volt, de lezárásképp azt szeretném kérni, hogy ezek vagy valamilyen összegző gondolatot, ilyen mottót, vagy valami így erről az előadásról, ha mondanátok, hogy...
Én nagyon demagóg vagyok ebből a szempontból, játszatok sokat. Alapvetően minden egyes előadásom, formán, megnyilvánulásom arra, abba torkolik és arról szól, hogy játszatok sokat. Tanuljatok magatokról, hozzátok magatokat komfortos és nem komfortos helyzetbe. És bármilyen élmény ér benneteket, ne haragudjatok magatokra, hogy érző emberek vagytok, és próbáljátok megérteni, hogy miért azt érzitek, amit érzőnek.
Nekem már egy idézet jutott eszembe, a klasszikus, hogy nem azért hagyjuk abba a játékot, mert megöregettünk, hanem azért öregszünk meg, mert abba hagytuk a játékot.
Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket is, hogy eljöttetek.
Köszönöm.